Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, az Aréna vendége. Személyes tapasztalata szerint mi az, amit annyira nem értenek a magyar kormány gondolkodás módjában, hogy még a német kancellárnak is azt kell mondania a magyar államelnöknek, hogy vegyék komolyan az alkotmánybíróságot meg a parlamenti többség működését?
Hát szerintem leginkább azt nem értik, hogy nem értik, hogy mi történik Magyarországon. 2010-ben talán még valamennyire értették. Szerintem alapvetően egy felfogásbeli különbség van, így fogalmaznék. A nemzetközi közvélemény és Magyarország, vagy a magyar kormány helyzetértékelése között. Mi 2010-ben úgy értelmeztük a választási eredményt, erről talán már itt is beszéltünk többször, ami egy új kezdetre való felhatalmazás. Mind a pártok sorsa, ugye két rendszerváltó párt kiesett és gyakorlatilag megsemmisült, két új párt került be a parlamentbe, az MSZP történelmi veressége, a Fidesz-KDNP kétharmados győzelme, mindez egy annyira új konstellációt alakított ki a magyar politikában is, amiről mi úgy gondoltuk, hogy 2010-ben nem csak az aktuális választói hangulat eredménye, hanem az azt megelőző 5-6-7-8 éves, attól függ, vagy akár 20 éves frusztráció is, ami részben a demokratikus átmenet ígéreteinek meg nem valósulásából, részben pedig az utolsó 4 év 2006-2010 közötti politikai válságából adódott. Éppen ezért mi úgy gondoltuk, hogy ami 1989-90-ben a konszenzus alapját jelentette, vagy egyáltalán a működőképesség alapját jelentette, egyértelműen kifáradt 2010-re. Tehát részben azok a kérdések, amelyeket nem rendeztünk 89-90-ben, beleértve az alkotmányt, beleértve egy sor kérdést, azt most meg kell tenni, hiszen azért kapott alkotmányozó többséget a Fidesz-KDNP, hogy ezt megtegye, ez egy kötelezettség is, nem csak lehetőség, hanem kötelezettség is, azaz egy új alkotmányos rendet kell kiépíteni. Ez az a mozzanat, amit a nemzetközi közvélemény nem vett észre. Ők az egészből annyit érzékeltek, hogy önmagában egy stabil demokráciában legalábbis furcsa helyzet az, hogy egyetlen párt kétharmados többséget szerez a választásokon, azaz ez nem lehetőség egy új rendszer kiépítésére, hanem veszély egy diktatúra kiépítésére. És innentől kezdve, még ha 2010-ben nem is olyan nagyon, én a médiatörvényt jelölném meg az első olyan időpontnak, amikor a gyanakvás lett inkább a túlnyomó elem a hitelessége szemben, de hát emlékezzünk rá, hogy 2010 nyarán talán még a budapesti amerikai nagykövet még úgy beszélt Orbán Viktorról, mint az új Bill Clintonról, aki számára abszolút megnyerő, rokonszenves, és mennyire tetszenek neki a tervei. Így jutunk el odáig, hogy 2011-ben már az alaptörvény elfogadását már legalábbis fenntartással fogadták, és noha egy kiváló magyar-európai uniós elnökséget tudhatunk magunkénak 2011 első fél évében, de aztán onnantól kezdve egészen 2012 végéig egyfajta ilyen habozó, mert igazán konkrétumot nem tudtak mondani, de mégis egy ilyen habozó bizalmatlanság van az országgal szemben.
Nem konkrétumokat mondtak, szándékokat mondtak. És a szándékokat alátámasztották, vagy megpróbálták alátámasztani.
Mögé sorakoztatták, igen, a konkrét megoldásokat. Így van. És szerintem itt volt egy ha már a német kancellára utalt, a lélektani pont, az a negyedik alkotmánymódosítás azért lehetett lélektani pont, mert ők talán úgy gondolták 2013-ra már, hogy ezen túl vannak. Ő számukra egy nehezen érthető időszak volt, sok olyan megoldással, ami számukra akár gyanúsnak is tűnhetett, végül nem igazolódtak ezek a gyanúk, de hogy 2013-ban már nem lesz semmi. És annak ellenére, hogy 2013. február elején benyújtottuk a módosítást az országgyűlésnek, fölkerült a honlapra, nyilvános vita folyt róla a parlamentben, tehát gyakorlatilag mindenki értesülhetett róla, aki a magyar belpolitikával foglalkozni akart, mégis valamilyen oknál fogva a végszavazás előtti héten hasított csak bele a felismerés az Európa Tanácsba is, és az Európai Unió szerveibe, a bizottságba is, hogy hát itt egy újabb alaptörvénymódosítás van, amely, és akkor itt jöttek megint a tömeges félreértések, hogy kriminalizálni akarjuk a hajléktalanságot, nem is tudom még mikkel találkoztunk ilyenek, amely pontról pontra cáfoltuk meg, de talán ez a megint baj van Magyarország, vagy Magyarország körül megint van valami érzés, ami nem szabad alábecsülni annak ellenére, hogy konkrét tényekre nem tud támaszkodni, mert önmagában az érzés a politikában is, akár csak a tőzsdében is árfolyamokat szabhat meg.
De irányokra sem tud támaszkodni, például a hajléktalanokkal kapcsolatos szabályozás az elég világos, amikor az Alkotmánybíróság eltörölte, akkor több volt a korábbit, több volt a hajléktalan az aluljáróba. Most pedig kevesebb lesz. Nagyjából így néz, mert tavasz van persze azért is, de lehetett látni ennek a hatását.
Igen, de úgy gondoljuk, hogy egyrészt erre szükség is volt, egyrészt azért, mert a kormány 2010 óta hangsúlyt fektetett arra, hogy férőhely tekintetében legalább annyi férőhely legyen Magyarországon, ahány hajléktalan statisztikailag létezik, azaz ne fordulhasson elő, hogy valaki azért van az utcán, mert egyébként bármilyen menedéken vagy átmeneti szállón ne lenne neki egy ágya, hogyha oda betér. Másrészt pedig voltak olyan esetek, amikor valóban azt láthattuk, hogy a hajléktalanok köznyugalmat zavarták, vagy éppen közegészségügyi problémát jelentettek. A kettőt összekötve született meg az új szabályozás.
De nem lehet, hogy a hajléktalan szabad akaratának a korlátozása veri ki a biztosítékot? Amit meg a magyar kormány nem látszik érteni?
De én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból, tehát a hajléktalan szabad akarata, mint ahogyan általában a szabad akarat egy közösségben élő számára, és érintem a politikai közösség is közösségnek számít, csak korlátozók között érvényesülhet. Mások szabadságát az én szabadságom korlátozza, de csak annyiban, amennyiben mások szabadsága az én szabadságomat is korlátozza, hiszen mások, csak így tudunk együtt élni.
Mások kényelméről van szó inkább, nem a szabadságáról.
Nem csak. Hát nem csak kényelemről van szó. Azért itt lehet szó zaklatásról, lehet szó arról, hogy egyébként műemlék jellegű épületek, övezetek és a többi válnak használhatatlanná, adott esetben közegészségügyi szempontból is jelentetnek ezek problémát. Történhetnek ott olyan jelenetek, amelyek akár a közelkölcs szempontjából problémát jelentenek, tehát én úgy gondolom, hogy itt nem csak kényelemről van szó, ennél többről van szó, valakinek ugyanúgy joga fűződhet ahhoz, hogy szabadon élvezze a saját normális életét, mint ahogyan másnak joga fűződhet ahhoz, hogy szabadon változtassa meg a saját tartózkodási helyét.
Kérdeztem már a beszélgetésünk első felében, aztán elkanyarodtam tőle, elnézést, hogy számít az Európai Parlament, az Európai Tanács, az Európai Bizottság részéről valami olyasmilyen lépésre, a hetest kivéve, mert az annak nincs sok esélye, amit miatt a magyar kormánynak irányt kell módosítani?
Nem, röviden nem. Ugyanakkor folyamatos párbeszédben vagyunk az Európa Tanáccsal, ugye a Velencei Bizottságtól ismét kikérjük a véleményt, és ahogyan az eddigieknél most is úgy vagyunk, hogy ha meggyőznek minket, akkor természetesen hajlandóak vagyunk átgondolni egy-egy megoldást.
Bocsánat, minek utólag kérni a Velencei Bizottság véleményét?
Hát azért, mert hogy adjanak egy értékelést róla. Mi meggyőződésünk szerint ezek alkotmányos szabályozások, de...
Ön ezt elkezdhetőnek tartja, hogy egy Velencei Bizottsági Tanácsadó Testületi vélemény hatására egy szuverén állam módosítja az alkotmányát?
Hát az alkotmányát nem, de itt a törvények megküldéséről van szó. Alapvetően az ezt kibontó törvényeket küldjük meg. Még az sem automatikus egyébként, hát számos országot tudunk, amelyik Velencei Bizottság véleményét nem tartotta magára nézve, mi csak ajánlottnak sem, vegyük például Szlovákiát, ugye a szlovák nyelvtörvényt. De mi az előző körben is a sarkalatos törvényeknél megküldtük a sarkalatos törvényeket. Volt olyan sarkalatos törvény egyébként, amelyet dicsért, kifejezetten dicsért a Velencei Bizottság, és volt olyan, ahol javasolt változtatásokat, volt, ahol ezeket megfontoltuk, változtattunk. Én úgy gondolom, ez így lesz a jövőben is. Tehát én úgy gondolom, hogy önmagában nem lesz olyan lépés, amivel kényszerítenek minket, olyan lehet, hogy a párbeszéd során meggyőznek minket, hogy szakmailag az egyértelműbb, jobb. Sok esetben csak terminológiai különbségről van szó. Talán még ön is emlékszik rá, hogy a médiatörvény vitája kapcsán az egyik legtöbb gyanakvást azzal kapcsolatban kellett eloszlatnunk, ami az emberi méltóság védelméhez fűződik, és végül azzal tudtuk eloszlatni a human dignity angolul körüli gyanakvást, hogy beidéztünk ENSZ dokumentumoktól kezdve más országok alkotmányai konkrét jogszabály szövegeket, hogy hány ország használja a human dignity-t, amit egyébként úgy gondolták a velünk szemben fenntartásokkal élők, hogy mi ezt valamilyen a média szabadság korlátozására akarjuk használni.
Úgy látja, hogy viták lesznek, de a kijelölt irány az marad.
Én úgy gondolom, igen.
Mi vagy ki vette rá Francis Tobint, hogy elkezdje büntetésre letöltés? Az utolsó pillanatig úgy tűnt, hogy nincs rajta fogás.
Tulajdonképpen nincs rajta fogás. Jogi értelemben azt kell mondanom, hogy persze vannak egyéb eszközeink, ilyen például a magánokirat hamisítás ügyében esetleg elinduló büntetőeljárás, hiszen itt most a nyomozás folyik. Tehát vannak még jogi eszközök. Itt konkrétan ebben az esetben van egy jogerős ír legfelsőbb bírósági ítélet, amely az alapján, hogy Írország fenntartással élt azzal az európai keretegyezménnyel kapcsolatban, amely egymás ítéleteinek kölcsönös elismerését és végrehajtását jelenti, ez alapján azt mondja, hogy Francis Kieran Tobin nem adható ki Írországból, és nem kell leülnie a büntetését. Ugyanakkor az ír miniszter mostani levelemre írt válaszában egyértelműen utalt arra, hogy Tobin úr hajlandó lenne letölteni a büntetését, hogy megfelelő garanciát adnánk arra, hogy az ő kérelme esetén Írországban folytathatja. Magyarországon megkezdi, de viszonylag hamar Írországban folytathatja a büntetésének a letöltését. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert önmagában mi nem közvetlenül Tobin úrral vagyunk kapcsolatban, hanem az ír igazságügyi miniszter tolmácsolta Tobin szavait, majd ezt követően múlt héten szerdán az ír igazságügyi minisztérium, annak a büntetés végrehajtási főosztálya kifejezetten ezzel a céllal vette föl a mi minisztériumunkkal a kapcsolatot, hogy akkor tisztázzuk, hogy Magyarországon mi a jogi eljárás részlete, és körülbelül milyen határidővel kell számolni a Tobinnak, hogyha eljön Magyarországra megkezdeni a büntetését, hogy visszatérhet Írországba. Tehát mi nem vagyunk kapcsolatban Tobinnal. Az ír igazságügyi minisztérium lehet kapcsolatban Tobinnal. Ha valaki meggyőzte Tobint, akkor ők győzték meg, én úgy gondolom.
De mivel?
Ha nem meggyőzésről van szó.
Vajon mivel?
Hát én úgy gondolom, ez lelkiismeret.
Az igazságügyi miniszter megpróbálta lelkére beszélni egy olyan embernek, akit jogilag nem fenyegetett semmi, legfeljebb nem jöhetett Magyarországra.
Én úgy gondolom, igen.
Ennyi?
Hát ha rábeszélés, akkor igen. A másik lehetőség nem rábeszélés, hanem Tobin gondolja úgy, ami egyébként szerintem az alapvető helyzet, hogy az ő életének az egyetlen esélye az, hogyha végül szembenéz a ténnyel, és leüli ezt a hátralévő minimum 11 hónapot. Mert én úgy gondolom, én legalábbis biztos vagyok benne, hogy így lennék, hogy az elmúlt 13 évben nem múlt el úgy nap, hogy legalább egyszer, legalább egy pillanatra eszébe nem jutott neki ez a tragikus baleset. És biztos vagyok benne, hogy ugye Tobin most 47 éves, annyi idős, mint én vagyok. Ez azt jelenti, hogy 34 éves korában történt ez a baleset. Ő neki most már az életéből 13 év elment, és ha nem üli le ezt a büntetést, akkor az egész élete erre fog elmenni. És ez szerintem ebben borzasztó belegondolni, hogy valakinek az élete, ami egyébként szólhatna nagyon sok minden másról, van 3 gyereke, ha jól tudom, van egy felesége, azok a gyerekek nőnek. Nem igaz, hogy amikor ránéz a gyerekekre, akkor nem jut eszébe az a 2 gyerek, aki meghalt a balesetben. Nem hiszem el, hogy nem jutott eszébe.
Miért kell az ön személyes garanciája ehhez az ügyhöz?
Mert az írek ezt kérték. Én rögtön, amikor megkaptam a levelet, akkor az első az volt, hogy felhívtam a család ügyvédjét, mi az ügyvéden keresztül tartjuk a kapcsolatot, és elmondtam az ügyvédnek, hogy mi van a levélben, és azt kértem, hogy kérdezze meg a családot, hogy számukra ez elfogadható-e, hogy amilyen gyorsan tud Tobin visszatér Írországba, és ott tölti le a büntetését, mert akkor én megadom a személyes garanciámat is. És az ügyvéd, amikor visszaszólt, és azt mondta, hogy a családnak ez teljesen megfelelő, ők nem ahhoz ragaszkodnak, hogy Magyarországon töltse le, nem ahhoz ragaszkodnak, hogy töltse le a büntetését, akkor én úgy gondoltam, hogy minél gyorsabban, a minél nagyobb mértékű garanciát meg kell adni, éppen ezért én kb. 10 óra körül kaptam meg a levelet, délután 2 óra körül már elment a válasz, hogy én minden garanciát megadok, éppen azért, hogy lehetőleg gyorsabban tényleg történjen meg ez a dolog, mert a család, hát a család számára ez, én úgy gondolom, egyszer-kétszer beszéltünk csak közvetlenül, de hát ez, tehát én nem, ugye ezt nehéz elmondani, de hát nyilvánvalóan ez lehet számukra talán egy megnyugvás.
Mit gondolom? Úgy kérdezem, hogy van-e befolyása a tárcának arra, hogy mekkora lesz a médiacirkusz?
Mekkora lesz a médiacirkusz?
Hát várjuk meg. Megjön a repülővel.
Várjuk meg, hogy
és bemegy a Ferihegyi térről bevezető úton valamelyik büntetésvégrehajtási intézetbe.
Hát én azt kértem a büntetésvégrehajtás vezetőitől, éppen ezt is számba véve, illetve azt, hogy a magyar közvéleményben teljesen érthető módon ez milyen reakciókat váltott ki időről időre, amikor előkerült ez az ügy, hogy őt mindenképpen fokozott őrizettel egy fokozottan védett büntetésvégrehajtási intézetbe kell vinni. De én még mindig félek, hogy nem fog megjönni. Éppen azért, amit ön is mondott, hogy gyakorlatilag mi jogilag kikényszeríteni nem tudjuk. Nekünk minden hatóság, és különösen Tobin jóra valóságára, jó indulatára, becsületére, nem is tudom mit mondjak, lelki ismeretére van szükségünk. Az írhatóságok átálltak a mi oldalunkra. Nem olyan régen, legutóbb én decemberben az Európai Unió bel- és igazságügyi tanácsülésen hoztam ezt szóba, a plenáris ülésen, először az európai integráció történetében egy konkrét jogesettel foglalkoztunk, egy konkrét balesettel foglalkoztunk, és akkor ugyanez az ír igazságügyi miniszter még teljesen elzárkózó volt. Azt mondta, hogy jogerősítélet született, nem tud segíteni, ő személy szerint nagyon sajnálja, de nincs mit tenni. Most ez az ír igazságügyi miniszter a mi oldalunkon áll. Tudom, hogy az ír közvélemény is a mi oldalunkon áll. A másik oldalon Tobinál. Én nagyon, tehát egy nagyon nehéz, lélektanulag is egy nagyon nehéz helyzet, mert valójában minden azt mondaná, hogy jöjjön, kezdje meg a büntetést, neki is jobb lenne, ha le tudná ezt a büntetést. Én biztos vagyok benne, hogy nem lesz nyugta az életben, ha nem tölti le ezt a büntetést.
Gondolom, meddig dől el, hogy jön vagy nem jön.
Amíg az írek nem jelzik. Ugye az írek most érdeklődtek az iránt, hogy hogyan zajlik Magyarországon nálunk ez az egész eljárás. Mi, amikor közöltük a válaszunkban, akkor egyben meg is kérdeztük az ír igazságügyi minisztériumot, hogy az ő kalkulációjuk szerint mikor érkezik Tobin Magyarországra. Nekünk is ezt elő kell készíteni. Még nem kaptunk választ, de hát még belefér bőven. A válaszból majd kiderül.
Élvezetes vagy inkább fárasztó Vivien Redinggel levelezni? Mert ő mintha élvezni.
Ő?
Igen.
Hát én nem tudom, szerintem nagyon rossz szériában van.
És stílusban ír, mintha élvezné.
Sorra hagyja cserben az emlékezete Vivien Redinget, és innen érzem, hogy ő olyan nagyon nem élvezheti, mert vagy nagyon rossz stábja van, de ezt nem hiszem. Egész egyszerűen olyan tények, hogy mondjam, hogy szépen fogalmazzak, megmásításába fut bele, amelyek papírral igazolhatók. Először, amikor én írtam egy nyílt levelet, hogy nem válaszol a leveleimre, akkor ő állította, hogy válaszol. Ezek után én dátumszerűen felsoroltam, hogy melyekre nem válaszolt. Erre rá ő 2 napra elküldött egy választ, majd most, legutóbb az egyik napilapnak adott interjújában engem vádolt meg, hogy nem nézem meg a postafiókomat, miközben teljesen nyilvánvalóan a nyílt levélre válaszul küldte el azt a levelet, amit hiányoltunk. Vagy a másik eset, a bírák nyugdíjazásával kapcsolatos európai bírósági döntést, ő következetesen és folyamatosan több interjúban is úgy állítja be, mint az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos döntést, ahol ő megmentette a magyar igazságszolgáltatás függetlenségének ügyét. Holott az Európai Bíróság ítéletében, sem a rendelkező részben, sem az indokolásban egy hang nincsen az igazságszolgáltatás függetlenségéről.
Nem lehet, hogy politizál.
De.
A politizálásban
biztos, nem szabad politizálni. A biztos a szerződés őre. A biztos csak a közösségi érdeket képviseleti, és arra kell tekintettel lennie, hogy ő a szerződés betartását minden tagállamtól egyformán az adott területen, a saját területén követelje meg. Ő nem politizálhat. A biztos főleg nem tehet pár párt politikai nyilatkozatokat, vagy nem tehet olyan politikai jellegű nyilatkozatokat, amelyek a bizottság eredeti küldetésével nem összeegyeztethetők. Én úgy gondolom, hogy Viviane Reding most már kifejezetten is tendenciózusan Magyarország ellenes nyilatkozatokat tesz, akkor is egyébként, amikor nem Magyarországot kérdezik. Tehát ha megkérdezik tőle, hogy mi a helyzet mondjuk az igazságszolgáltatás függetlenségével, akkor a második mondatnál már Magyarországnál tart. És ez egy biztosnál, akinek részrehajlás mentesen kell eljárnia, ez én gondolom súlyos problémát jelent.
Sírt olyan szabályt, amely alapján eljárást lehet indítani nem. egy biztos ellen?
Nem, semmi. Nincs. Hát nem, mert önmagában eljárást a biztos ellen nem lehet indítani, ha bűncselekményt követne el, csak
be lehet panaszolni az elnök, bizottság
hát,
elnök.
De ez meg olyan
de nem panaszolás.
Nem, én vitában nem? vagyok vele, én nem akarok, hogy mondjam, nem akarok árulkodni, hogy de hát miket mond a Viviane Reding. Én úgy gondolom, hogy ez egy tagállam számára, Magyarország számára meg kell védenünk a saját igazunkat, ugyanakkor nagyon-nagyon erősen lehet érezni azt, hogy egy nyugat-európai ország sokkal többet megtehet, mint egy kelet-európai ország. Hogy egy példát mondjak, akkor csak Viviane Reding hazájából. Luxemburgban az ombudsmani törvényt egy szocialista képviselő, parlamenti képviselő írta meg, ezt a parlament elfogadta, majd ezt a képviselőt ombudsmanná választotta, és ezzel ő függetlenné vált. Egy aktív képviselő, ez csak ombudsman lett. Ha ez Magyarországon, vagy Romániában, vagy Bulgáriában történik, akkor mindenki sikolt, hogy az ombudsmani pozíció függetlensége micsoda sérelmet szenved. Luxemburgban ezt minden további nélkül meg lehetett tenni. Amikor ezt szóvá tettem Viviane Redingnek, akkor ő mélyen föl volt háborodva, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy a luxemburgi teljes demokráciában én látni vélek bármilyen problémát. És én mondtam, hogy nem látni vélek problémát, csak egyszerűen párhuzamba állítom a Kelet-Európával kapcsolatos elbírálásban.
Járási rendszer kész van?
Nincs, sosem
nincs lesz, sose lesz kész.
Én úgy gondolom, hogy mindig van rajta finomítani való.
Azt mondják, hogy ez végre valami, ami működik.
Igen, ennek nagyon örülök. Én is ilyen visszajelzéseket kapok. Egyébként még politikai vitapartnereimtől is azt mondják, hogy őnek nagyon sok bajuk van, velem is, meg úgy általában, de ez a járási rendszer, ez tényleg valami olyasmi, ami működik. Pénz kell hozzá. Pénz kell hozzá, ugyanis a közigazgatás, akárcsak az élet számos területe egyre inkább informatikai fejlesztésektől függ. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy minél könnyebben kezelhető polgárok által minél könnyebben kezelhető rendszeré váljon, akkor ott bizony informatikai fejlesztésekre lenne szükség, ez súlyos milliárdokat jelent, és egy részét uniós forrásokból most elő tudjuk teremteni, de hát azért én úgy gondolom, hogy a jövőben azért itt még van bőven fejleszteni való. A másik, hogy a kormányablak, ami a járási rendszernek az arca, vagy az ablakat tulajdonképpen még ebben az évben alakul csak ki. Ez a hálózat 300 ügyintézési pontot szeretnénk, és a jövőben ezt lehetőség szerint szeretnénk még fejleszteni. Tehát én úgy gondolom, én 14-ig gondolkozom, 14 tavaszáig gondolkozom, de természetesen készülnek azok a tervek, amelyek arra vonatkoznak, hogyha mi folytathatjuk a kormányzást, vagy esetleg aki folytatja, az követendőnek tartja, én nagyon szeretném, hogyha követendőnek tartaná az elmúlt évek fejlesztését, akkor milyen irányba lehetne tovább menni, de én szeretnék még nagyon sok fejlesztést végrehajtani.
Még egy utolsó kérdés egy mai hírrel kapcsolatban. Miért kell egy miniszterelnök, meg egy belügyminiszter ahhoz, hogy az életmenetére rászervezett agygázt elnevezésű demonstrációt megtiltsák? Nincs rá szabályunk?
Hát önmagában a gyülekezési szabadsággal kapcsolatos szabályok lehetővé teszik, ugye a rendőrség számára, hogy amennyiben forgalmi akadály, vagy egyéb közlemegzavarása és a többi lenne, de én úgy gondolom, hogy... Gumiszabályok, igen, ez alapvető szabadságjogról van szó, ezért igyekeznek mindig ugye a bírói út megtartásával is valahogyan tágteret adni azért a szabadságnak is. Én úgy gondolom, itt a politikai érzékenységet tette szükséges, hogy a miniszterelnök és a belügyminiszter is megszólaljon. Ha nem szólalt volna meg a miniszterelnök, akkor mindenki azt követelné, hogy ő is szólaljon meg. Én úgy gondolom, hogy ez egy fontos lépés, mert valóban egy politikailag rendkívül érzékeny témáról van szó.
De ilyenkor azt kormány például vállalja, hogy akár a bíróság elé is megy?
Persze.
És akkor ott fog állni a motoros egyesület, meg a kormány belügyminisztere a bíróság elé?
Hát nem, adott esetben ilyenkor ugye a rendőrség az, aki technikailag lebonyolítja a tiltást, igen.
Miniszterelnök helyettes úr, köszönöm a tájékoztatást. Köszönöm,
hogy
Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter volt az aréna vendége.